내가 못하자고 했을 거야, 모르고. 아마
feedback. feedback. Trusty, de andare a mettere feedback.
Vagy pedig gondoljatok csak Mózesre, aki fent volt a Sínai hegyen, és lejött a kőtáblákkal. Ugye végig ott vannak a Bibliában a kövek. De előfordul olyan is, mikor egy-egy ember életében a köveknek egy rövid időre kimagasló szerepük van, vagy kimagasló jelentőségük lesz. Emlékezzetek arra, mikor egyszer az írástudók és a farizeusok odavittek egy parázna nőt az Úr Jézushoz. Talán az egyik kezükkel fogták a parázna nőt, a másikon meg ott voltak már a kövek. Hát a paráznaságnak a büntetése az volt, hogy meg kellett kövezni. Nem egy szép halál, ugye nem fogom részletezni, de nézzük az utána a borzasztó halál, nem? És ekkor hangzik el az Úr Jézusnak a lélekrázó egyetlen egy mondata. Aki bűnös közöttetek, az dobja, aki bűntelen közöttetek, az dobja rá az első követ. Ugye? Volt egy pillanat annak a parázna nőnek az életében, amikor ketten voltak. A kő és ő. Vajon találkoznak? Kihullottak a kövek. Azok, amikor a parázna nőnek meg lett bocsátva a bűne, azt gondolom, onnantól kezdve az életében valahányszor látott köveket, mindig az Úr Jézusra gondolt. Uram, ezek a kövek azért nem az én fejemen landoltak, mert te akkor kegyelmes voltál hozzám. Aztán nézzétek meg, testvérek, az Úr Jézus életében is volt, amikor a köveknek fontos szerepe volt. Miután bemerítkezett a Jordánba, kimment a pusztába 40 napig, és 40 éjjel nem evett, nem ivott bőjtől. A bőjtben volt, utána megéhezett, és oda ment hozzá a kísértő, és azt mondta, hogy hát változtass, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzonak, kenyérjé. Ugye ott volt a kősivatagban volt igazából, az volt a puszta, egy kősivatag, ott volt az Úr Jézus, és a kövek azok lapos formájú kövek lehettek, olyanok lehettek, mint az akkori zsidóknál a kenyérlángos, a kovásztalan kenyérlángos, és az Úr Jézus akarva, akaratlanul 40 nap éhezés után, mikor meglátta a szép, forró köveket, arra gondolt, hogy bizony, hát ez jó lenne egy kis ételmű. Az Úr Jézusnak azt kellett mondani, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Istentől származik. A kövek volt számára kísértés forrása. Hogy mondok én még egyet nektek, ami talán egyre nem kelti fel az ember figyelmét. Gondoljatok a gadarai megszállottra, aki ott élt a sírok között. Megkötözték láncokkal, de szétszakította magán a láncokat, úgy írja az ember, a Biblia úgy írja, egy annyira megszállott ember volt, hogy kövekkel vagdalta magát. Számára saját magának okozott kárt a kövekkel, és a Úr Jézus, mikor megszabadította az ember, kihullottak a kezéből a kövek. Ugye, végig a Biblián lehetne még sorolni, a kövek ott vonulnak végig. Hogyha ezekre még annyira nem is figyeltetek fel, de az biztos, hogy minden Biblia olvasó embernek ott van a emlékezetében, amit az Úr Jézus tanít a kősziklára épített házról, ami az életünket példázza, hogyha megcselekedjük Isten akaratát. Azt mondja az ige, hogy ha Isten igéjét nem csak hallgatjuk, hanem megtesszük, olyan lesz az életünk, mint aminek biztos alapja van, mint ami kősziklára van építve. Ha nem, akkor olyan, mint a homokra épített. Ha jöttek az áradások, a próbák, akkor elsodorja azt. Vagy amit az Úr Jézus még mondott szintén a kövekről, hogy amikor veti Isten az ige magvakat, némely szív olyan, mint ami a köves talaj. Egyszerűen nem tud lejjebb hatolni a maga földben, mert kő van alatta, ezért gyorsan ki kell, gyorsan kicsírázik, és nem tud termést hozni, mert nem tud mélyre menni a gyökere. A kövek végig ott vannak a Biblián. Az Úr Jézus is sokszor használta a köveket, és még egy utolsó dolgot ezzel szeretnék mondani nektek, ami a legfontosabb talán, hogy a bárány mellett a kő az egyik legfontosabb krisztusi jelkép, a kőszikla. Amikor a kőszikláról van szó a Szentírásban, gondolnunk kell mindig Jézus Krisztusra. Én most nem ezekről a kövekről szeretnék beszélni nektek, hanem Jákobnak a köveiről. Mikor Jákobról gondolkoztam, bibliai ismeretemből néhány dolog rögtön eszembe jut. Jákob azt jelenti, hogy csaló. Csaló ember. Jákob az, aki egy tál lencsén megvette az első szülőségi jogot magának, egy kis főzelékért. Hát, jól tudott üzletet kötni. Aztán Jákob volt az az ember, aki beborította magát kecskeszőrre, felvette a testvérének a ruháját, és így csapta be a saját apját, hogy ő tárgya meg a testvére helyet. Jákob volt az, akit rászettek nagyon, mikor meg akart házasodni, akkor egy másik lányt adtak hozzá a feleségül. Jákob volt az, aki küzdött Istennel, és Isten megütötte a forgócsontját, és onnantól kezdve csak sántikálni tudott. Ugye ezek rögtön eszünkbe jutnak Jákobról, de azok kevésbé jutnak eszünkbe Jákobról, hogy Jákob életében a köveknek igen nagy szerepük volt. Jákob életében a köveknek mindig meghatározó jelentőség volt. Nem sokszor találkozott Jákob a kövekkel. Én hármat számoltam össze, három olyan eset van, amikor Jákobnak valamilyen formában a kövekkel találkozása volt, és mind a három olyan dolog, ami alapvetően határozta meg az életét. Olyan dolgok ezek a Jákob kövei, én úgy fogalmaztam meg magamnak, amik nem csak Jákob életének a sarokpontjait adják meg, hanem szerintem bármely embernek, a mi emberünknek is jelképezhetik az életének a sarokpontjait. Minden emberre jellemzőek lehetnek ezek. Azért, mert ezeknél a követnél, ahol Isten egy pillanatra megállította Jákobot, egyrészt megállította, másrészt egy jó irányba fordította, harmadrészt pedig valamilyen szinten meg is őrizték Jákobot, hogy megmaradjon azon az úton, amelyet Isten eltervelt számára. Hát mik voltak ezek a követ? Az első kő Jákob életében a legismertebb. Erről szól a híres ének, amit elénekeltek még a süllyedő Titanikon is a elmondás szerint. Hadd menjek Istenem hozzám mindig tefelé. Az a kő, amikor elindult, elmenekült a testvére Ézsau elől, és megállt pihenni a pusztába, és a feje alá tette egy követ, és mikor elaludt, akkor egy álmot látott. Látott egy álmot, amint a mennyből a földre vezet egy hatalmas nagy létra, és ezen a létrán angyalok mennek föl le a mennyből. Nem csak ezt az álmot, nem csak ezt látta, hanem meghallotta akkor Isten hangját is. Isten bemutatkozott neki, azt mondja, én most, aki szólok hozzád, én vagyok Ábrahámnak, a te nagyapádnak, és Izsáknak, a te apádnak az Istene. Így figyelj most hozzám. Megígérem neked, hogy veled leszek ezen az úton, amin fogsz járni. Megígérem, hogy megőrizlek téged. És neked adom ezt a földet. Sőt, még azt is megígérte akkor neki Isten, hogy sok-sok utódja lesz. Jákob megrettent ekkor. Azt mondta, hogy ez a hely bizony Istennek a háza, és ellenezte azt a helyet Bételnek, és azt a követ pedig, amit a feje alá tett, felállította szent oszlopul, és fogadalmat tett. Ez Jákob első követ. Én úgy neveztem el Jákobnak ezt az első kövét, hogy ez a találkozás köve, az Istennel való találkozás sziklája. Ezt nagyon jól jegyezzétek meg, és azt hiszem, ezt tudjátok is, hogy ez az egyetlen, hogy talán a legfontosabb olyan pont az ember életében, ami alapvetően meghatározza az embernek az életét. Az, hogy az, amikor találkozik Istennel. Az Istennel való találkozás az a pont az ember életében, történjen ez egészen pici gyerekkorban, középkorban vagy időskorban, ami alapvetően meghatározza az ember életét. Olyan érdekes ez, hogy gyakran váratlanul történik. A legtöbb embernél ez úgy megy, nem úgy megy, hogy elkezdi keresni Isten, hanem Isten keresi őt. Az Úr Jézus is ezt mondja, először Isten keres titeket, Isten keresi őt, Isten talál az emberre. Hát, hogyha én a saját esetembe visszagondolok, én 18 éves voltam, amikor Istennel találkoztam. Eszem ágába se volt Isten keresni. Én nagyon jól megvoltam Isten nélkül. Azonban, amikor láttam, hogy a iskolatársaim imádkoznak evés előtt, amikor elkezdtem velük beszélgetni, és a kezembe adták a Bibliát, mondták már, annyit kérdeztem tőlük, hogy nem tudtak rá válaszolni, és azt mondták, figyelj, kezd el olvasni a Bibliát. Elkezdtem olvasni, engem akkor Isten megtalál. Rám talál Isten. Találkoztam Istennel. Azt mondta Jákob, hogy félelmetes ez a hely. Miért? Én is így éltem meg. Félelmetes volt számomra. Mert amikor a Szentírással találkoztam, amikor Istennel találkoztam, éreztem a szívemben, bár nem fogalmaztam meg magamnak, innentől kezdve választás elé áll az életem. Innentől kezdve választás elé voltam állítva. Vagy Istennel járok tovább, vagy pedig nem járok Istennel tovább. Próbáltam néme ideig valami köztes utat találni, mert a Szentírásnak a szentsége, amit az Úr Jézusról olvastam, az lebilincselte a szívemet. De viszont nem mertem magam elkötelezni a szívembe, hogy na, én most már megtérek és hívő leszek. Nem mertem ezt tenni. És próbáltam a Szentírás olvasását, viszont nem akartam abba hagyni, mert az nagyon tetszett. És próbáltam magamat átadni azzal, hogy hát nem baj, olvasom a Szentírást, aztán majd meglátjuk, hogy mi forja ki magából. Jó lesz az általános műveltségre nézve is. Rosszat nem tanulok végül is. És ugyanígy indultam el a gyülekezetbe. Jó lesz alapvetően, ebből károm nekem nem származhat. De eljutott egy idő oda, amikor azt mondtam, amikor magamban is éreztem, hogy így ez nem mehet tovább. Én igazából már nem csak azért olvasom a Szentírást, hogy az nekem az általános műveltségemhez jó legyen, meg nagyobb legyen a fejem, meg okosabb lettem, hanem egyszerűen kiformálódott az a szívembe, én úgy szeretnék élni, ahogy az Úr Jézus tanítja. Istennel ez volt egy találkozás, és gyökerében megváltoztatta az életemet. Nem egy pillanat alatt, de szépen kiformálódott bennem, és megértettem a szívembe azt, hogy én így szeretnék élni, ahogy Jézus él. Ahogy ő mondja. Az Istennel való találkozás a legfontosabb dolog egy ember életében. Ez az első kőszikla. Jákobnak is ez volt. És legtöbbször váratlanul van. Andi mesélte el egyszer azt a történetet. Ők, hát nyilván ők nem, ő nem gyülekezetben nőtt fel az, és a apukája se hívő, hogy egyszer mentek autóval egy úton, és többen utaztak. Apukája vezette az autót. Az apukájáról annyit tudni kell, hogy nagyon jó vezető, mivel sofőr. De amikor beül az autóba, nem szeret megállni. Nem szereti, hogyha lelassítanak, ugye most Harcsi papát mondom ám lesz. Nem szereti, hogyha lassítanak, nem szereti, hogyha előtte mennek, és egyszerűen ő menni szeret, és csak ott megállni, ahol a cél van. És hát akkor az történt, hogy a feleségével utazott, meg a felesége testvéreivel, akik szintén nők. Tehát egyedül ő volt férfi, és a nők pedig egyre csak unszolták, hogy álljunk meg, Harcsi, orgonát kell szedni, álljunk meg, Harcsi, orgonát kell szedni, és végig mentek el az orgonabokrok mellett. Ő meg már alig bírta hallgatni, egyszer aztán megállt egy orgonabokor mellett. Na, szedjetek orgonát! És az történt, majd Andi elmondja pontosan, de a lényeg az, hogy amikor megálltak, pont előttük kidőlt egy fa. Képzeljétek el! És onnantól kezdve az úton végig erről beszéltek. Ha akkor nem állnak meg, az a fa éppen rájuk fog esni. Ez a családban, ezt azóta is emlegetik ezt a történetet, Andi többször elmesélte a gyerekeknek. Én azt mondom, hogy ez találkozás Istennel. Amikor egy ilyen történik az ember életében, az bizony találkozás Istennel. Ott nem lehet azt mondani, hát véletlen, hát szerencsénk volt. Az őszinte ember, aki a szívében, szívére teszi a kezét, azt mondja, egy felső hatalommal álltam szemben. Rájön arra az ember, és ettől megijed, megfélemledik a szívében, hogy vannak olyan erők, vannak olyan hatalmak, amelyeket én nem értek, amelyek fölöttem munkálkodnak, amelyek kikerülnek az én hatáskörömön belül. Vagyis Isten. Az ember találkozik Istennel. És amikor az ember Istennel találkozik, mindig válaszunk elé áll az élete. Mindig döntés elé áll az élete. Van egy testvér, ő például neki nem volt ennyire drasztikus. Nyilván a nagyszüleim is azóta is élemlékükben ez a döntés, de nem történt semmi az életükben. Van viszont egy testvér, akinek nem kellett egy faágnak letörnie, és majdnem ráesnie, azt mondta, hogy ő úgy jutott Isten félelemre, hogy esténként mindig kiment, és szemlélte a nyári égboltot. Azt mondta, itt valaminek lenni kell, ez annyira csodálatos. Egyszerűen csak, hogy figyelte a csillagos eget, Isten félelemre jutott. És ez teljesen bibliai, mert Pál apostol a rómaiaknak azt mondja, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata lévén Isten ismeretre lehet jutni. Azért van sok-sok tudós hívővé lesz. Mert mikor már annyira boncolják a baktériumokat, meg nem is tudom miket, hogy már tovább nem lehet, azt mondja, hogy ez még mindig annyira bonyolult, még az a mikroszkópikus is annyira bonyolult és összetett, hogy egyszerűen szükséges, hogy legyen Isten. Szükséges, hogy legyen valaki, aki ezt megtervezte. Na hát, amit tudni kell az Istennel való találkozásról, kedves testvére. Egyrészt az, hogy ez a legfontosabb. Legtöbbször váratlanul jön az életünkbe, és amikor találkozunk vele, akkor sokszor félelem van a szívünkben, mert akkor jövünk rá, hogy kik vagyunk mi valójában. Por és hamu. Nagyon kevés. És amikor találkozunk Istennel, van még egy dolog, amit szeretnék a szívetekbe helyezni, hogy Isten legtöbbször visszavisz bennünket a találkozás helyére. Jákobot is visszavitte. Jákobot is visszavitte Bételhez. Itt kezdődik, amit most elmeséltem neked, nektek, amikor Jákob elindult, menekült Ézsau elől, és látta ezt a létrán, ezt az álmot, hogy mennek az angyalok, itt kezdődött Jákobnak igazából az élete, az önálló élete. Tudjátok, mikor már túl volt, azon 20 év eltelt, a feleségeket vett magának, gyerekei születték, nyája lett, meggazdagodott minden, harcolt Istennel, tudjátok, hogy hol találjuk meg itt Jákobot? Bételben. Isten házánál. Isten visszavitte őt ugyanarra a helyre, ahol a kezdetekben megszólította. És amikor Isten visszavisz bennünket, a találkozás helye az emlékezés helyévé is válik. Mert mindig, amikor Istennel találkozunk, akkor mindig az embernek eszébe kell jutni, hogy mi voltam, és mivé lettem én. Amikor az ember találkozik Istennel, és Isten viheti tovább az útján, megtérhet, és megváltozhat az élete, és egy istenfélő emberré lehet, és az élete végén visszatekint az életére, és azt mondja, akkor találkoztam Istennel, akkor ilyen ember voltam, de hála az Úrnak, ilyenné lehettem, elmondja élete végén, az egy öröm. És tudjátok, az nagyon jó, hogyha az ember ezt így éli meg. De valamikor az ember nem akar Istennel újra találkozni. Isten akkor is visszaviszi őt. Isten akkor is visszaviszi őt. Legtöbbször megesik az, mikor gyerekek gyülekezetben nőttek fel, és hoznak egy döntést Isten mellett. És eltávolodnak Istentől. És nagyon-nagyon sok olyan történet van, hogy időskorukban visszakerülnek a gyülekezetbe, visszakerülnek a testvéri körbe. Miért? Mert Isten visszaviszi őket a találkozás helyére. Mert az Istennel való találkozás soha, ismétlem, soha nem múlik el nyomtalanul egy ember életében. Aki Istennel egyszer találkozik, az onnantól kezdve a szívében tudja mindig, hogy mi a jó irány. És a szívében azt a hangot, azt egyszerűen nem lehet elfolytani. Ha ezt mégis megteszi, akkor is fog találkozni Istennel újra. De sajnos a mennyország nem a mennyországa, hanem az ítélőszék előtt. Krisztus ítélőszék előtt. Jákobnak ez az első köve, a találkozás sziklája. Jákobnak a második kövére átérnék. Ez teljesen észrevétlenül húzódik meg a Szentírásba. Jákob második köve. Jákob szépen halad tovább az útján, és megérkezett a keleti pusztában, arra a vidékre, ahova indult igazából feleséget szerezni magának, a édesanyjának a testvéréhez, Lábánhoz, és ott megáll egy kútnál. És látja, hogy a kútnál pásztorok vannak. És van ott 3 nyáj. Ott vannak a nap közepén, és se nem isznak, se nem legelnek. Megkérdezi Jákob ezeket a pásztorokat, hogy hát miért nem itatjátok meg itt a nyájakat? Azt mondja, hát itt nem az a szokás. Itt az a szokás ennél a mi vidékünkön, hogy csak akkor itatjuk meg a nyájakat, amikor minden nyáj egybe van terelve. Nem csak 3, hanem lehet 23 vagy 33 nyáj. Ott vannak a birka nyájak, és akkor megnyitják, elgördítik a kútról a hatalmas követ, mert az védte a kutat, és majd akkor itatják meg a birkákat. Volt egy hatalmas kő a kút száján. Tudjátok, mi történt? A beszélgetést félbeszakítja az, hogy megjelenik Ráhel. Lábánnak a testvére. Lábánnak a gyermeke, a lány. És megkérdezi Jákob, hogy ki ez? Mondják neki, hát ő Lábánnak a lánya, Ráhel. Azért jött ide, hogy megitassa a juhait. Hát nyilván ő se itathatta meg, hanem bement oda, beállt a várkozók sorába. Jákob tudta, hogy ő hozzáindult el. Jákob tudta, hogy ő célba ért, mert ő feleséget indult szerezni éppen Lábántól, az édesanyja testvérének a lányai közül. Tudjátok, nagyon érdekes dolog, ami itt történik. Jákob olyan, mintha bedugták volna a fülét, a szemére, szemellenzőt tettek volna, nem foglalkozott az ottani emberekkel, a jó bevált keleti szokással, hogy megvárjuk a nyájakat, semmilyennel nem foglalkozott, mint aki se lát, se hall, megfogja az óriási követ egyedül, eldördíti, és megitatja Ráhelnek a juhait. Milyen érdekes. Ez az egy kő, ez leleplezi, hogy milyen ember volt Jákob. Azonnal leleplezi. Ez az egy kő. Egy kődarab leleplezi magát az ember. Tudjátok, Jákob ilyen ember volt. Hirtelen. Nem egy olyan ember volt, akinek, hát azt mondaná rá az Úr Jézus talán, Úr Jézus, hogy nem egy lelki szegény ember volt, akinek szüksége van Istenre, mert egy olyan ember volt, aki nagyon szépen ki tudott igazodni az élet dolgai között. Szépen kikaparta magának a gesztejét, amit ő eltervezett magának, az meglátta azt a cél, tűzön vízön át elérte. Hát lehet ez egy jó tulajdonság is, de ez az olyan szempontból viszont rossz tulajdonság, hogy nem törődött onnantól kezdve senkivel. Maga körül túzott és elérte a célját. Így volt ez is. Nem foglalkozott a keleti emberek szokásával, hogy be kell várni a nyájakat. Fogta magát, és elgördítette a követ. Tudjátok, érdekes dolog, mert éppen innentől kezdődik az emberi élet talán legnagyobb leckéje Jákob számára. A várakozás. Jákob nem akarta megvárni a nyájakat, elgördítette a követ, és mégis talán, ő nem is tudta akkor, elkezdődött az emberi életünk legnagyobb leckéje, ami a legnehezebb, várni megtanította ő Isten. Miért? Azért, mert találkozott Jákob Lábánnal, és azt mondta, hogy add hozzám a lányodat Ráhel, nagyon megszerettem. Azt mondta Lábán, rendben, 7 évig szolgálsz érte, 7 év után a tiéd lehet. Hát azt mondta, ez nagyon tetszik nekem ez a mondat a Szentírásnak, hogy úgy szerette Jákob Ráhel, hogy ez a 7 év az 7 napnak szűnt számára. 7 évig szolgált. Eljött az esküvő napja, hát nem őt adták hozzá, hanem Ráhelnek az idősebb testvérét leállt. Ugye hát ott az volt a szolgás az ókori keleten, hogy lefátyolozva az asszonyok is, hát csak akkor láthatta meg, mikor már a sátrában volt, és ő megtörtént az esküvői szertartás. Hozzá lett adva, ennek a nővére le. Hát, 7 évig szolgál. Azt mondja, Jákob, rendben van, akkor kérem Ráhel, azt mondja Lábán neki, hogy tiéd lehet Ráhel is, de akkor még 7 évig kell, hogy szolgálj érte. Hát oda már nem írta a Szentírás, hogy 7 napnak tűnt neki. Szerintem nem véletlenül. Az borzasztó 7 év lehetett. Az, akiért epekedett a szíve, aki igazán szívből szeretett, még 7 évig. Látjátok? 7 évig. Isten hogy tanította várni? Mikor letelt ez a 7 év is, akkor Jákob el akart kéreckedni Lábától, és ő azt mondta, hogy na most már add ki nekem a juhokat, meg bárányokat, ami az enyém. És azt mondta Lábán, rendben. És akkor még eltelt 6 év. És még ezen kívül 6 évig szolgált. És onnan is csak menekülve ment el, aztán majd erről fogok beszélni. Nézzétek meg, 20 évig járt Jákob egyetlen egy iskolába, a várakozás iskolába. Az a kő ott a kútnál lett neki a várakozásnak a kősziklája. Jegyezzétek meg, mert a várakozással minden ember találkozik. És amikor az embernek várni kell, akár házastársra, akár gyógyulásra, akár gyermekre, akár egy jó tanulmányi előmenetelre, bármire, legnehezebb dolog az életében. Hát én 31 éves koromban házasodtam, tudjátok. Nem volt könnyű kivárni, hogy meglássam azt, akit el tudok venni feleségül. Nehéz én volt. Mit adás? Sokat szenvedtem. És azt gondoltam, hogy talán már nem is lesz feleségem. De Isten adott. A legnagyobb lecke a várakozás. A legtöbb szenvedést ez okozza. Olvastam egy újságban egy érdekes példázatot. Egy kislány oda ment az apukájához, és azt mondja, hogy miért kell nekünk, apa, ennyit szenvedjünk? Miért kell ennyi próbát kiálljunk? Szinte az egyik próbával megbírkózom, jön a másik. Aztán jön a másik, megbírkózom másik nehézsége, jön a harmadik. Ilyenek a várakozások. Az olyan mindig jön, mindig van miért várni. Apukája szakács volt, és elővett 3 fazekat. Mind a 3 fazékba elkezdett forralni vizet, az egyik fazékba berakott egy tojást, a másikba berakott egy répát, a harmadikba meg rakott kávét. Megvált, amíg fölfort, aztán levette mind a 3-at, és azt mondta, kivette a répát. Mi történt ezzel a répával? Azt mondta a gyermek. Hát mi? Hát egy kicsit megfőtt, megkeményedett. Vagy nem, hát azt hiszem, hogy nem, megúr veréba. Nem vagyok meg szakács. Aztán kivette a tojást. Mi történt ezzel a tojással? Elkeményedett. Mi történt ezzel a kávéval? Hát egyszerűen feloldódott, és kávéízű lett a víz. Na látod, ezért jönnek a próbák az életünkben, mert minden próbának más a haszna. Valamikor meg kell, hogy puhuljunk, mint az a répa megpuhult. Azért, mert dacos kemény a szívünk, és mindent jónak tudunk. Mindent jobban tudunk, mint a másik. Máskor pedig túl látszívűek vagyunk, és úgy érezzük, hogy semmi erőm nincs semmire, inkább engem karoljanak föl. Akkor meg kell, hogy keményítsen bennünket a próba. És valamikor pedig azért kellenek a próbák, hogy megízesítsük a környezetet, mint ahogy a kávé megízesítette. Tudjátok, a várakozás próbája a leges, legkeményebb próba. Ezt nem szabad elfelejteni. Azért nem szabad elfelejteni, mert mikor valaki vár valamire, akkor úgy érzi, hogy soha nem lesz vége, és hogy borzasztó prés alatt van. Nem szabad elfelejteni, hogy igen, borzasztó prés alatt vagyok. De ebből a borzasztó nehéz présből jönnek ki a legértékesebb dolgok. És Jákob élete is ez alatt a 20 év várakozás alatt, míg ott a várakozás kősziklájától elindul, egészen másra formálódott át. Még egy dolgot szeretnék elmondani, ami egy picit mellékvágány, de ez is nagyon fontos, ami szintén Ráhellel kapcsolatos, az, hogy Ráhel, mikor megszülte a második fiát, Benjamin, akkor tudjátok, hogy meghalt. És élete végén József, amikor már József Egyiptomban volt, Jákob úgy emlékezik vissza erre az eseményre. Fájdalmamra meghalt Ráhel útközben Kánaán földjén, amikor csak rövid út választott el Efrátától, azaz Betlehemtől. És ott kellett útközben eltemetnie a feleségét. Azt tanítja ez nekünk, hogy meg kell, hogy tanuljuk azt, hogy nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan mi szeretnénk. Meg kell tanulni várakozni, és meg kell tanuljuk azt, kiengedjük dolgokat a kezünkből. Ahogy mi elterveztük, ahogy mi kigondoltuk, ahogy mi jónak látjuk, nem biztos, hogy úgy fog alakulni. Jákobnak éppen Ráhellel kapcsolatban volt ez a kemény két leckéje. Elengedni dolgokat, és várakozni. Szerette volna, hogyha legalább elérnek Betlehemig, vagyis régen úgy hívták Betlehemet, hogy Efráta, elérnek legalább oda, de nem történhetett meg. Ott úgy közben kellett, hogy eltemesse a szeretett feleség is. Meg kellett tanulnia, hogy nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogy eltervezünk. Ez is egy nagyon kemény lecke. Főleg azoknak az embereknek, akik olyan nyakasok, mint Jákob, vagy én, vagy akár ti, akik elhatározunk valamit, és addig nem nyugszunk, még azt meg nem csináljuk. Meg kell, hogy tanuljuk azt a leckét, amit Pál apostol írt a korintusi hívőknek. Nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez ugyanolyan, mint az az ige, amit a példabeszédek mond, vagy a példabeszédek könyvében van benne. A gyarapodás nem lehet erőltetni, Isten áldása gazdagít meg. Hiába küzdök, hiába teperek, hiába dolgozhatok többet azért, hogy több pénzem van, ha Isten nem áld meg engem, nem fogok előrébb jutni. Mert kereshetek több pénzt, juthatok többre, majd jön egy betegség, ami elviszi. Majd jön valami káreset a házban, az majd elviszi. Majd lesz egy baleset az autóval, vagy akármi, elviszi a pénzt. Nem. Ha Isten nem áldja meg azt, amit teszünk, egyszerűen nem tudok előre jutni. Ha hiába futok, hiába törtetek, ha Isten nem adja meg, nem lehet. És ezt a leckét minden embernek meg kell tanulni. A várakozást és az elengedést. És Jákobnak végül a harmadik kősziklájáról szeretnék beszélni, amit fel is olvastam. A alapigen. Ez Jákobnak a harmadik köve, ez pedig a megbocsátásnak a kősziklája. Nagyon érdekes, mert miközben 20 évig szolgált Jákob Lábánnak a házában, bizony sok sérelmet összegyűjtött a szívében Lábán iránt. Az első sérelem, ami igencsak mélyre hatolhatott a szívében, az lehetett, hogy nem ráadták hozzá 7 évi szolgálat után, hanem le. A második sérelem az lehetett, hogy még ezen felül még 7 évet kellett szolgálnia Ráhelért. Aztán volt egy harmadik sérelem, amit szintén már említettem, az, hogy a juhokért neki igen keményen meg kellett dolgoznia, még 6 évig. És nem, egyszerűen nem engedte őt lábán. Amikor azt kéri Jákob lábát, hogy bocsáss el engem, akkor az nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak elengedi, hanem ez egy külön szertartás volt. Amikor valamelyik szolga, vagy itt jelen esetben egy rokon szolgálta a nagybátynál, akkor volt egy külön szertartás, amikor megáldotta őt, külön elválasztotta a családjától, és útjára bocsájtotta a feleségeivel, fiaival, mindenféle javaival. Ez azért nagyon fontos, mert amíg nála szolgált Jákob, minden, beleértve Jákobot is, a feleségét, a gyerekeit, és minden egyes szerzeményt, az minden papíron lábának a birtokában volt. Minden. Rendelkezhetett róla. És Jákob ezt kérte, hogy most már ő szeretne rendelkezni arról, ami a sajátja. A feleségeiről, a fiairól, gyermekeiről, és minden vagyonáról. És ezt nem akarta lábán. Nagyon-nagyon nehéz volt. A negyedik próba, ugye az volt, amikor, vagyis a negyedik sérelem, az volt Jákobnak, amikor meghatározták lábánnal közösen, hogy mi legyen az ő bére. Azt mondta neki Jákob, hogy rendben, a bérem legyen minden fettyes és csíkos lábú kecske és bárány. Miért fontos ez? Azért, mert a bárányok ott keleten mindig fehérek. A kecskék meg mindig feketék. És Jákob azokat kérte, amelyik se nem fekete, se nem fehér, hanem targa. Belement ebbe lábán nagyon könnyen, mert ő járt jól. Hiszen alapvetően az állatoknak többnyire 90%-a vagy fehér bárány volt, a kecskék közül pedig mindegyik fekete volt. És még erre még rá is tromfolt lábán, mert Jákobnak a fekete és foltos állatait külön elkerítette. Ahhoz hozzá se érhetett, és megbízta még Jákobot azzal, hogy na most menjél el az enyémmel, a fehér bárányokkal, meg a fekete kecskékkel, jó messzire, 3 napi járóföldre arré, és ott legeltessen őket. Miért tette ezt lábán? Azért, hogy még véletlenül se tudjanak keveredni, és azért, hogy a lábának a juhain és kecskéin legyen áldás. Mert látta azt, hogy amivel Jákob hozzáérott, mindennel megáldotta Isten. Ez egy óriási nagy lelki harc lehetett nyilván Jákob életében, mert látta, hogy tette egy jó ajánlatot, hogy a kisebbik részt választja, és még ebből a kicsiből is le akart lábán nyúlni, még abból is le akart magának szakítani. Jákobnak ez nehéz volt, de mégis Isten megáldotta Jákobot, és mikor ott voltak a fehér bárányok, a fekete kecskék, mégis ezek elkezdtek egyre inkább tarkákat szülni. Jákob pedig kinemesítette őket, erről ír a Biblia, és szépen, amikor a erős állatok mentek a kunkhoz pározni, akkor oda rakott ilyen kis veszőt, és akkor azt nézték, és abból lettek egyre több tarka le. Látta ezt Jákob, vagy látta ezt lábán, és megváltoztatta, vagy 10-szer is a vérét. Vagyis az azt jelenti, egyszer azt mondta, na, mégis a tarkák legyenek az enyém. Na, nem, mégis a fekete-fehér az enyém. Na, mégis a tarkák az enyém. És így ment ez 10-szer, oda-vissza. Ez a játékot eljátszotta. És addig ment ez, amíg Jákob azt mondta, hogy nem tovább. Fogta a feleségeit, fogta a gyermekeit, fogta a fettyes, meg csíkos állatait, és egyik éjszaka belkerekedett és elment. Meglátta ezt lábán is, és rögtön ment utána, biztos, hogy nem jó indulattal és szeretettel a szívében, mert Istennek meg kellett állítani akkor lábán. És azt mondta akkor lábának, hogy ne mondj Jákobnak se jó, se rosszat. Odaérkezett lábán Jákobhoz, és elmondta, hogy bár minden az enyém, de mégis elengednek. Kössünk szövetséget. Csak megáldották. Csak szövetséget kötöttek. Egy nagyon érdekes kőoszlop van itt. Egy olyan kőoszlopot állítottak, amit úgy neveztek el, hogy ez a tanúság kőoszlopa. Jákob azt mondta a szeretteinek, a rokonainak, az ott lévő embereknek, hogy gyűjtsetek követ. Ne csak egy kő legyen ott, hanem legyen ott egy kőrakás, egy határkő legyen ott. Azért, hogy bármikor ott elmegyünk, az mindig a szemünk előtt kerüljön. Gondolom ez egy út mellett volt, és látták mindig azt a kőrakást. Ez a kőrakás azt mondta, ez fog tanúskodni közöttünk. Mert mi nem fogjuk mindig látni egymást, De Isten mindig látni fog minket. És úgy menjünk át mindig egymáshoz, egy kőrakás mellett, hogy rossz szándék nem lehet a szívünkben. Ez egy alapvető, ez egy olyan határvonal, ami nem csak egy fizikai határt állított lábán területe és Jákob területe között, hanem a szívben húzott egy határvonal. Innentől kezdve így lesz. Tudjátok, olyan volt az a kőrakás, a megbocsátás, vagy megbékélés kőrakás, mint egy stopptábla. Akkor nem állítottak egy rúdon oda egy stopptáblát, hanem egy követ raktak oda. Állj! Ott minden esetben meg kell állni. Amikor látjuk a megbékélés kőrakását, akkor minden esetben meg kell állni, ugyanúgy, mint egy stopptáblánál, minden esetben megállunk, akár jön valami, akár nem, meg kell állni az autóval. Ez ugyanilyen. Ez a leszerelés helye. Olyan, mint amikor az atomfegyvereket leszereli. Mert amikor tele van a szívünk sérelmekkel, tele van a lelkünk gyűlölettel, haraggal, meg nem bocsátással, olyan fegyvereket hordozunk, olyan anyagokat hordozunk a szívünkben, bélünkben, amelyek egyrészt veszélyesek magunkra, veszélyesek a szeretteinkre, meg minden körülöttünk levőre. Ez orvosilag bizonyítható különben. Amikor valaki gyűlöl, amikor valaki haragszik, mérges, a szervezete elkezd ilyen anyagokat termelni, ami a szervezetet saját magát pusztítja el. Amikor pedig az ember szeret, amikor az embernek a békesség, a megbocsátás van a szívébe, olyan anyagokat termel a szervezet, ami élteti a szervezet. Ezért mondja Dávid, már nem volt egy nagy orvos szerintem, hogy még hallgattam, és emésztettek a bűneim, kiszáradtak a csontjaim. Szabályosan érezte a testében, hogy ő összeaszik. Rosszul érezte magát. Azért, mert érezte magában a bűn. Érezte azt, hogy el van választva Istentől. De amikor megvallottam a vétkeimet, visszatért az ereje. Szájra kelnek, mint a sasok, lehet folytatni az igéket. Ez történik egyszerűen velünk. Tudjátok, Isten ezt mondja ma nekünk. Ugyanazt mondja Isten, mint akkor mondta Jákob az ő családjának, gyűjtsetek köveket, gyűjtsetek köveket, gyűjtsetek oda azokat a köveket, azokat a helyeket vegyétek számba, és keressétek azokat a helyeket, ahol találkoztok Istennel. Gyűjtsétek és vigyázzatok azokra a helyekre, ahol várakoznotok kell, mert tudjátok, hogy az, bár tudjátok meg, hogy az a legnehezebb időszak az életetekben, de a jellemeteket, az, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyetek, leginkább a várakozás tudja kiformálni. És gyűjtsétek össze a harmadik követ is, legyetek ott annál a könnél, ahol a megbocsátás van, köve van, mert ott van az élet. Ott van az élet, ahol megbocsátás van. Még egy igét szeretnék nektek elmondani itt a végén. Azt mondja a Prédikátor könyve. Megvan az ideje a követ szétkordásának, megvan az ideje a követ összerakásának. Amíg a kegyelmi korszakban élünk, addig a követ összerakásának az idejét éljük. Miért? Mert amíg itt élünk a Földön, akkor van az ideje annak, hogy találkozunk Istennel. Onnantól kezdve, hogy elköltözünk az Úrhoz, vagy meghalunk, onnantól kezdve ennek nincs jelentősége. Mert onnantól kezdve már vagy mindig az Úrral leszünk, vagy soha nem leszünk az Úrral. Amíg itt vagyunk a Földön, gyűjtenünk kell a köveket, össze kell hordanunk a köveket. Miért? Azért a várakozás köveit is, mert a mennyországban már nem kell várakozni, ott folyamatos jelenben élünk, ott nincs idő. Ezt nem tudjuk felfogni, nem tudjuk megmagyarázni. Egyszerűen csak el tudjuk fogadni Istentől, hogy ott nincs idő. Itt viszont idő van, és az idő az viszont egy olyan szorító tényező, ami tudjuk, hogy mindig foly. A várakozás az meg olyan, mintha ezt a fogyó időket is emésztenék. Nagyon-nagyon nehéz lecke. Vigyázzatok el, és jó ki kell használni, amikor várakoznunk kell. A harmadik megbocsátás már nem lesz a mennybe, mert ott vagy Istennel leszünk, vagy pedig nem leszünk Istennel. A Földön tudunk csak megbocsátani. Figyeljetek oda Jákob köveire, és gyűjtsétek ezeket a köveket. Ámen.